Jó napot kívánok, ez a Híradó Extra. A budapesti magyar-amerikai csúcson többször is szóba került a vízumkényszer, pontosabban annak eltörlése a magyarok számára. De a jelek szerint Bush elnök nem mondott sok bíztatót. George Bush nem sokára nem akárhogy beharangozott beszédet mond a Gellért hegyen, hogy aztán mi fog elhangozni valójában, az csak azokban a percekben tudjuk meg. A beszédet élőben közvetítjük. Az amerikai elnök túl van már hivatalos tárgyalásain, kora délelőtt a Sándor palotában járt Sólyom László köztársasági elnöknél. Majd a parlament következett, ott Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel találkozott.
Volt, aki lemaradt. George Bush hivatalos programja ugyanis a szokásoktól eltérően a megadott időpont előtt néhány perccel korábban kezdődött. Az elnök hosszú percekig tartó várakozás után szállt ki a gépkocsiból az őt köszöntő harsonák hangjára. Az elnököt a Sándor palota előtt katonai tiszteletadással fogadta a Magyar Köztársaság elnöke.
A két elnöki pár közös fotózásra állt ki a tükörteremben. Az eredeti elképzelés szerint ez a Sándor palota erkélyén, háttérben a budapesti panorámával készült volna. Ám az amerikai biztonsági szolgálat vezetői túlságosan veszélyesnek ítélték a helyszínt. Sólyom László a négy szem közti találkozó előtt a sajtó számára nyilvános percekben azt mondta, rendkívül örömére szolgál, hogy az elnök eljött, de kiemelte, hogy beszélni akar Bushsal az uniós állampolgárokat is hátrányosan érintő vízumügyről.
Meggyőződésem, hogy a mostani közös feladatunk a terrorizmus elleni harc is csak akkor lehet sikeres, hogyha minden lépésben betartjuk a nemzetközi jognak a szabályait, és az emberi jogokat tiszteletben tartjuk.
George Bush köszöntőjében az Egyesült Államok és Magyarország barátságát hangsúlyozta. Mint mondta, azért van itt, hogy tisztelettel adózon 56 emléke előtt.
Magammal hoztam ezrek és ezrek üdvözletét az Egyesült Államokból, az amerikai magyarok üdvözletét, és annak a népnek az üdvözletét, amely nagy tisztelettel néz önökre, és nagyon büszke azért, amiért megteszik mindazt a nehéz munkát, amely nélkülözhetetlen a demokrácia építésében.
Mi alatt Bush négy szem közt tárgyalt a magyar államfővel, a Baumak károsultjai tüntettek az amerikai nagykövetség előtt a Szabadság téren. Az Amnesty International aktivistái közben a Clark Ádám téren gyülekeztek. A rendőrségű ellenőrzések ellenére végül a Guantanamo-i fogolytáborban őrzöttek szabadon engedését követelték.
Szokatlan látvány a Kossuth téren. Szorosan egymás mögé felsorakozott kettes villamosok vették körbe az Országház előtti teret. A budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője szerint a villamosok nem kordonként szolgáltak a téren, csak feltorlódtak a szerelvények. Az amerikai küldöttség 10:30-kor már a főlépcsőn tartott a parlamentbe, ahol a Nándorfehérvári teremben Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel kezdtek megbeszélést. A tárgyalás végén a két politikus néhány perces sajtónyilatkozatot adott. Kérdezni nem lehetett. Gyurcsány Ferenc szerint le kell számolni azzal a téves elképzeléssel, hogy Európa képviseli a moralitást, az Egyesült Államok pedig a hatékonyságot.
A két ország kapcsolatában nagy, megoldatlan, fájó és nyitott kérdések nincsenek.
There are no major unsolved or painful issues, open issues in the relations of our two countries.
Vannak kihívások és vannak megoldandó feladatok, de ez így normális.
Ezek közé tartozik a vízumkérdés is, tette hozzá a miniszterelnök. Mint mondta, nem tudnak egymásnak meglepetéseket okozni. De ez egy hosszú út, ezért máshol kell keresni a sikereket. George Bush gratulált a kormányfő újraválasztásához, és értékelte azt a bátorságot, amit Gyurcsány Ferenc a kül- és belpolitikában egyaránt mutat. Ami pedig a vízumügyeket illeti, ez nehéz kérdés, mondta Bush, aminek megoldásához tiszteletben kell tartani az amerikai törvényi előírásokat.
Mielatt a férfiak komoly kérdésekről tárgyaltak, Laura Bush Sólyom Erzsébettel teázott a kék szalomban, majd Dobrev Klárával a parlamentben az emlőrák elleni harcról szóló kerekasztal beszélgetésen vett részt. A díszebédre az Országház vadásztermében gyűlt össze a több mint 100 meghívott. Az ebédet követően George Bush és Laura Bush virágot helyezett el a Kossuth téren, az 1956. október 25-i események áldozatainak emlékművénél.
Némi közjáték zavarta meg az előzetes rendszerint folyó programot. 11 óra 35-kor egy férfi hang azzal hívta fel a mentőket, hogy bomba van az amerikai nagykövetségen. A bomba riadó vaklármának bizonyult.
Páfi István ott van a Gellért hegyen, ahol Bush elnök legalábbis az előzetes információk szerint nagy jelentőségű beszédre készül. Kiszivárgott-e valami már a beszédből, vagy esetleg a meghívottak köréből lehet-e következtetni arra, hogy milyen fontos beszédre készül Bush?
Jó napot kívánok a nézőknek, és hát természetesen nem szivárgott ki semmi. Ugye Budapest zárt város ebben a pillanatban, és az amerikai gépezet pedig zárt gépezet, zárt rendszer, amiből Bush elnök beszéd előtt, ha az történelmi lesz, vagy ha az olyan fontosságú lesz, akkor sem szivárog ki semmi, soha. Tehát nem, viszont a kérdés valóban az, hogy mennyiben lehet történelmi ez a beszéd, vagy pedig úgy kell elkönyvelnünk ezt a budapesti látogatást, úgy és ahogy amennyi eredménnyel eddig járt. Történetesen egy 48-as ugye, jóvátételi szerződés alapján visszakapott vári ingatlanról van szó. És a tárgyalások során, ahogy itt el is hangzott, fölmerültek azok a legégetőbb kérdések, amelyek a magyar-amerikai viszonyban most a tárgyalások homlokterében állnak, tehát vízum, a nemzetközi jogok és a globális kérdések, amelyekre Sólyom László mind a három területen részletesen kitért. Tehát, hogy történelmi lesz-e a mai félórás Bush beszéd, nagyjából várhatóan ennyit számolunk. Az azért kérdés, mert Bush egy rendkívül érzékeny pillanatban, talán mondhatom úgy, hogy az európai-amerikai kapcsolatok hát igencsak történelmi mélypontján érkezett most Bécsből, az uniós csúcsról Budapestre. És ahogy szoktuk mondani, ez a transzatlanti viszony Európa és az Unió és Amerika között most igencsak hát a mélyponton van. Bush pedig sikerre áhítozik nyilvánvalóan, és nem is rosszak az előjelek, hiszen Gerhard Schröder németországi választási veresége után Angela Merkel kancellár még igencsak el van foglalva a belpolitikai gondokkal, Franciaország pedig a maga belpolitikai gondjaival. Emlékszünk a párizsi tüntetésekre, a lázadásokra, a diákokra, és arra, hogy Franciaország miután az európai alkotmányt elutasította a népszavazáson, ezzel a három tényezővel együtt Jacques Chirac elnök pozíciója is jelentősen gyengült. Mögöttem, hogyha látják, hallják, természetesen a katonai helikopterek zaja zavar be. Ez egyben azt is jelenti, hogy George Bush közelít a helyszín felé.
A jelenlévőkről néhány szót tudnál mondani?
Mondom, a lényeget illetően valóban az a kérdés, hogy mennyiben használja ki ezt az elnök, ezt a pillanatot, amikor természetesen a CNN és a világ minden amerikai és a nemzetközi láncon a több milliárd néző felé közvetíti ezt az eseményt és ezt a beszédet, arra, hogy valami történelmi jelentőségű javaslattal álljon elő. És találgatások persze vannak, hogy ez vajon Irakkal, Afganisztánnal lesz-e összefüggésben, vagy immáron Iránnal. Azzal az Iránnal, amellyel kapcsolatban a nukleáris fenyegetés diplomáciai megtárgyalására Bush lényegében felhatalmazást adott Németországnak és Franciaországnak. Persze, más kérdés, hogy éppen ezek az országok az említett belpolitikai okoknál fogva kevesebb figyelmet tudnak az iráni kérdésre összpontosítani. Megint más szelete a beszédnek és a várható hangsúlyának az, hogy Bush elnök népszerűsége mélypontján áll minden szempontból. Amerikában talán egy hónapja volt a népszerűsége mélypontján, soha eddig nem látott történelmi mélyponton a 2000-es megválasztása, első megválasztása óta eltelt 6 évben, és csak néhány százalékpontot mozdult el azóta, elsősorban természetesen Abu Musab al-Zarqawi jordán al-Qaida vezér likvidálása és jó néhány iraki bomba merénylet és fenyegetés ilyenképpen eliminálása folytán. Ez emelte az amerikai támogatottságát. Ugyanakkor az európai közvélemény nem haladt együtt az amerikaival. Európában George Bush népszerűsége valóban a mély ponton van, és egy közvéleménykutatás azt mutatta ki, hogy sokkal több európai félti a nemzetközi békét és a nemzetközi egyensúlyt az Egyesült Államoktól és személy szerint George Bushtól, mint Irántól, Ahmadinejad iráni elnöktől személy István, szerint.
István, a jelenlévőkről tudnál
igen,
egy pár szót, örülök, hogy hallasz, egy pár szót tudnál mondani arról, hogy kik vannak jelen, hiszen ebből talán valamiféle következtetés lehet vonni arról, hogy milyen beszéd várható. Gyurcsány Ferencet láttam egyébként.
Valóban itt van a miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc és felesége Dobrev Klára. Természetesen itt vannak a közjogi méltóságok, mindannyian, itt vannak a parlamenti pártok vezetői, és itt vannak a vezető közéleti személyiségek, és anélkül, hogy egy hosszas protokollistát végigmondanék, hiszen természetszerűleg ilyenkor mindannyian itt vannak a szigorú protokoll rendben, az szerint, hogy az ország politikai, közéleti, gazdasági, tudományos és művészeti életének, vallási életének vezetői jelen vannak. Ez egy természetszerű kérdés, és az is, hogy a Magyarországon akkreditált diplomaták vagy családtagjaik is jelen vannak. Ugyanakkor látható, hogy még mindenki kedélyes beszélgetések tölti az időt, és lehet, hogy ismét egy biztonsági, mondjuk így trükknek az áldozatai vagyunk, amikor már fölpörögtek a helikopterek rotorjai, és én innen láttam, hogy gyakorlatilag leállt Budapest közlekedése, lelátni a rakpartokra és a hidakra, és ahogy reggel a Sándor palotába való érkezéskör, az volt a jel, hogy Budapest forgalmát jó előre megállították, megbénították, úgy már olybá tűnt, hogy most is ez a helyzet, és mégsem. De hát valószínűleg ez belefér a protokollba. Egyébként pedig ugye igazság szerint 3-4-5-re van kiírva a pontos kezdés, úgyhogy lehet, hogy ebből végül is az lesz. Mondtam, hogy George Bush tehát ilyen helyzetben a közvélemény megítése szempontjából nagyon nehéz helyzetben kell, hogy ezt a beszédet elmondja. A Los Angeles Times újságírója fogalmazott nagyon szemléletesen, mert azt írta a tegnapi számban a látogatás előzményeként, hogy Bush talán egyetlen nagyszabású PR akcióval tudna most Európában jót csinálni, az pedig az lenne, hogyha kimenne a labdarúgó világbajnokságra Németországba és beülne valamelyik meccsre, akár az Egyesült Államok mérkőzésére, de akár a németekére, és helyet foglalna Nürnbergbe. Azzal érvelt az újságíró ugyanis, hogyha hirtelenjében Bagdadba el tud utazni, akkor el tud utazni bomba is. Természetesen ez csak szemlélteti azt, hogy milyen érzékeny ez a politikai szituáció, és hogy mennyire szüksége van az elnöknek és Bush gépezetének a győzelemre, a siker kommunikációjára, illetve olyan történelmi hangsúlyok kitételére, ami egy tovább lendülést adhat a nemzetközi kapcsolatoknak. És egészen biztos vagyok abban, hogy most már csak néhány percet kell várni, de az amerikai külügyminiszter megjött, tehát Condoleezza Rice már itt van a helyszínen. A érkezés széttagolásának ugye egyrészt biztonsági, másrészt kényelmi szempontjai vannak, attól függően, hogy melyik Cadillac limó hozza a vendégeket. És azért is fontos az, hogy valóban történelmi hangsúlya lesz a beszédnek, mert eddig, ahogy láttuk, kevés történt,
az Egyesült Államok
és hallják is mögöttem, hogy a műsorközlő itt a jelenlévő közönségnek már bejelentette, hogy megérkezett az Amerikai Egyesült Államok elnöke, és itt van George W. Bush. Megérkezett a Gellért-hegyi helyszínre, föllép a pódiumra, és köszönti a megjelenteket.
Rendben.
Jó napot! Kívánok!
Thank you for your warm welcome.
Nagyon köszönöm a szívélyes fogadtatást. Először is köszönet akarok mondani az elnök úrnak nagyszerű vendéglátásáért, és azért az esélyért, hogy meglátogathassam a Várpalotát. Gyönyörű látvány. És tudom, hogy büszkék is rá. Köszönettel tartom a miniszterelnök úrnak is vendégszeretetéért, és az esélyért arra, hogy meglássam a parlament épületét. Ugyanakkor különösen szerettem volna látni Szent István szent koronáját. Gyönyörű volt. Nagyszerű emlékeztető Magyarország nagyszerű történelmére. Köszönet mondok a magyar népnek a szívélyes fogadtatásért. Laura és én nagy megtiszteltetésnek érezzük, hogy meglátogattuk az önök nagy nemzetét. Magyarország Európa szívében fekszik. Magyarország képviseli a szabadság diadalát a zsarnokság felett. Amerikában büszkén tekintik Magyarországot barátnak. Nagyon becsülöm a lehetőséget, hogy itt állhatok a Gellért hegyen, amely megdöbbentően gyönyörű képet nyújt az önök városáról. 50 évvel ezelőtt a történelmet nézni lehetett, amint írták erről a dologról. 1956-ban a magyar nép kommunista diktatúra alatt szenvedett, és egy idegen hatalom uralma alatt nyögött. Ezen az őszön a magyar nép úgy döntött, hogy elég volt, és változást követelt. Erről a pontról láthattunk tíz és tíze diákot, munkást és más magyar, akik meneteltek az utcákon. Arra hívtak fel, hogy enyhítsék a diktatúrát, a cenzúrát, és eltöröljék a titkos rendőrséget. Szabad választásokat követeltek, szabad sajtót és a politikai foglyok szabadon bocsátását. Ezek a magyar hazafiak ledöntötték Iosif Stalin szobrát, és szembeszálltak egy birodalommal, hogy kihirdessék szabadságukat. A magyar nép kiállt a szabadságért e napokban, a kommunisták és Moszkva nagy brutalitással reagált erre. Budapest utcái hamarosan megteltek szovjet tankokkal, a Vörös Hadsereg nagyon sok ellenállót megölt, beleértve nőket és gyermekeket is. A szovjet nagyon sokakat börtönbe vetett, összezúzták a magyar felkelést, de nem sikerült megtörni a magyar nép vágyát a szabadságra. 200,000 magyar menekült számüzetésbe a szabadság keresésében. Nagyon sokan leltek menedékre az Egyesült Államokban. Ezek az emigránsok hozzájárultak hazám jó sorsához számtalan módon. Amerika mindig is örömmel gondol arra, hogy megnyitottuk kapuinkat a magyarok előtt, akik a szabadságot keresték. 50 évvel később a magyar nép áldozata ihletet ad mindenkinek, aki szereti a szabadságot. Egyesek azok közül, akik azokkal a tankokkal szembenéztek, itt ülnek ma. Részem volt abban a megtiszteltetésben, hogy ebédnél három ilyen úriemberrel találkoztam, és nagyon büszke voltam, hogy jelenlétükben lehetek. Amerika nagyra becsül az önök bátorságát. Tanultunk az önök példájából, és úgy döntöttünk, hogy ha az emberek kiállnak szabadságukért, Amerikának velük kell állnia. 1989-ben egy új magyar nemzedék tért vissza az utcákra, hogy az ő szabadságukat követelje, és büszkén követelték a szabadságot ismét. Menedéket adva azoknak, akik a zsarnokságról menekültek, és megnyitva határaikat nyugat felé, segítettek lebontani a vasfüggönyt. És önök a szabadság reménységét adták Közép- és Kelet-Európa millióinak, mert önökben megvolt a bátorság, hogy vezessenek. Magyarország volt az első kommunista nemzet Európában, amely végrehajtotta az átmenetet a demokráciába. Magyarország továbbra is előre halad. Visszanyerte függetlenségét, szabad választásokat tartott, és szabad gazdaságot hozott létre. Magyarország most értékelt tagja a NATO-nak és az Európai Uniónak. Tudják, hogy a demokratikus utazás nem könnyű dolog, de továbbra is kemény döntéseket hoznak, amelyek szükségesek ahhoz, hogy sikert érjenek el. Amerika nagyra becsüli az önök kitartását és üdvözli fejlődésüket. Amerika nagyra értékeli szövetségünket Magyarország szabad népével. Meggyőződésünk, hogy a szabad nemzeteknek kötelessége, hogy segítsenek másoknak a szabadság előnyeit megvalósítani. Az elmúlt évben önök beindították a demokratikus átmenet nemzetközi központját itt Budapesten. Azért, ezt a központot azért állították fel, hogy segítsenek másoknak, mert tanultak hazájuk tapasztalataiból. Magyarország ugyancsak hozzájárult az ENSZ demokrácia alapjához, amely támogatja a fejlődő demokráciákat jogi, technikai és pénzügyi segítséggel. És együttesen Amerika és Magyarország megteremtette a jövő alapját, a jövő alapot, amely támogatja a demokratikus reformokat, segíti az újságírókat, a női csoportokat és az emberi jogok szószólóit a Közel-Keleten. Magyarország különbséget jelent a világban ma, és ehhez hozzájárul, és én ezt köszönöm. Köszönöm, hogy vezetést vállaltak a szabadság ügyének érdekében. Magyarország ugyanakkor megmutatta bátorságát a szabadság ügyében. Koszovóban magyar katonák segítenek biztosítani a békét. A demokrácia létét segítik egy olyan régióban, ahol erőszak és zsarnokság uralkodott sok évtizeden át. Erőfeszítéseik révén segítenek a Balkán népeinek szabad és demokratikus társadalmakat létrehozni. Kövezik az utat az Egyesült Európa felé és a tagság felé. A magyar csapatok ugyanakkor védik a szabadság ügyét a terror vidékén is. Afganisztánban az önök katonái iskolákat építettek újjá, és orvosi központokat hoztak létre. Segítettek afgán rendőröket képezni, hogy alkotmányos rend legyen, és hogy védjék az afgán népet. Irakban a magyar csapatok létfontosságú szerepet játszottak az iraki szabadság hadműveletben a biztonság biztosításával és az élelmiszer és orvosi felszerelés eljuttatásával koalíciós erőknek. Ma a magyar katonák segítenek az iraki biztonsági erők képzésében. Ez fontos munka. Támogatva ezt a két fiatal demokráciát, önök erősítik két új szövetségünket a terrorelleni háborúban, és reményt hoz sok millió embernek a világ egyik veszélyes régiójában. A múlt héten Bagdadban jártam, lenyűgözött, amit láttam. Amerikaiak és magyarok és más koalíciós partnerek büszkék lehetnek arra, amit elértünk az iraki néppel való együttműködésben. Találkoztam Irak új miniszterelnökével, és láthattam első kézből erős jellemét, elkötelezettségét a szabadság mellett, és elszántságát arra, hogy sikert arasson. A magyarok felismerik majd ezt a szellemet. A miniszterelnök elkötelezte magát demokratikus eszmék mellett, és ugyanakkor ihlette őt a magyar hazafiak tevékenység 1956-ban és 1989-ben. Ésszerű terve van a biztonság javítására, népének egyesítésére, és hogy jobb életet nyújtson Irak polgárainak. Az új iraki kormány sikere létfontosságú minden nemzet biztonsága szempontjából. Tehát megérdemli a nemzetközi közösség támogatását. Továbbra is segítünk az iraki kormánynak, hogy a szabadság intézményét létrehozza, hogy elérje céljait, és továbbra is segítünk Iraknak, hogy jogos helyét elfoglalhassa Amerika és Magyarország mellett, mint a szabadság részese egész világunkban. Az iraki demokráciának még elszánt ellenségei vannak. Olyanok, akik erőszakkal szállnak vele szembe, brutálisak, és meg akarják állítani a szabadság menetét. Az ellenség legyőzése áldozatokat követel majd, és további türelmet. Olyasfajta türelmet, amit a magyar nép mutatott 1956 nyomán. Segítünk nekik lerombolt hazájukat újjáépíteni, segítünk az irakiaknak legyőzni a szabadság ellenségeit. Elkötelezettségünk erős, céljaink világosak, az új iraki kormány megmutatja majd a világnak, hogy mit jelent az új demokrácia a Közel-Kelet színében. A magyar nép jól ismeri a szabadság csodáját. Nagyon sokan élték meg a fasizmus lidércnyomását önök közül, vagy a kommunizmusét, vagy mindkettőt. Mégsem vesztették el soha a reményt. Megőriztük hitüket a szabadságban, és 50 évvel azután, hogy szovjetankat figyeltek, amint megrohanják szeretett városukat, most unokáikat nézhetik, akik játszanak az utcákon, egy szabad Magyarországon. A magyar tapasztalat tanúsága egyértelmű. A szabadság késlekedhet, de nem lehet megtagadni. Az a vágy, hogy szabadságban éljenek, univerzális. Ugyanis teremtőnk írta így, minden ember, asszony és gyermek szívébe, aki a Földön él. És ahogy a világ népei előlépnek és saját szabadságokat követelik, ihletet kapnak majd az önök példájától, és reményt vonnak az önök sikeréből. Ma korán Laura és én csokrot helyeztünk az 56-os emlékmű talapzatára a folyó túloldalán. Kiváltságnak éreztük, hogy megtehettük. Megható pillanat volt számunkra. Kossuth tér a magyar demokrácia atyának nevét viseli, és több mint másfél évszázados magyar áldozatokat dicsőít a szabadság ügyében. E nagy vezető mellszobra az Egyesült Államok kongresszusában áll, megerősíti, hogy azok, akik a szabadságért harcoltak, hősök, nem csak saját hazájukban, de minden szabad nemzet. Mindazoknak, akik szeretik a szabadságot, és összekapcsolódnak nemzedékeken át és az egész világon. Az önök nagy költője, Petőfi azt mondta, itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés. Válasszatok. De a magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Ezeket a szavakat a magyar néphez intézte, mégis minden néphez szólnak, mindenkorban. Ez az a szellem, amelynek ma tiszteletünket fejezzük ki. Nagyra becsülöm az alkalmat, hogy eljöhettem ebbe a nagyszerű országba, és megünnepelhettem a magyar példaadást, a bátorságot, az áldozatot, a kitartást, amely e demokráciához vezetett. Minden amerikai nevében, és Isten áldja mindannyiukat. Nagyon köszönöm.
Nézők, az Amerikai Egyesült Államok elnökét George Bush-t hallották, és a beszéd előtt ugye azt mondtam, hogy nagyjából 35 percesre tervezik, hát ehhez képest George Bush amilyen hirtelen jött, olyan hirtelen el is ment, egy bő negyed órás volt a beszéd, és ahogy önök is végigkövették, igazán nem tisztem, hogy egy gyors összegzést adjak, de miután 56 kapcsán tisztelgett a szabadságharc és forradalom, illetve a magyar hősök és Magyarország előtt. Hangsúlyt adott annak, hogy az Egyesült Államok ajtaja akkor nyitva volt a menekülő magyarok előtt. Összevetésben ajánlom azt a kérdést, ami most a vízumkényszer kapcsán vitás a két ország között. Hát a kérdés az ugye, hogy ezek az ajtók mikor nyílnak meg minden magyar állampolgár számára. A szabadság és a demokrácia az emberi jogok szellemében, ahogy ezt egyébként George Bush mondta is. Miért adta azt, hogy Magyarország, illetve egészen konkrétan Budapest tavaly felállította az International Center for Democracy-t, tehát a Nemzetközi Demokrácia Központot, majd pedig méltatta Magyarország szerepvállalását az iraki, az afganisztáni és a koszovói konfliktus rendezésében. George Bush azt hiszem, hogy ha egy gyors értékelésbe ez belefér, nem is csak nekünk, magyaroknak természetesen szólt, hanem sokkal inkább a világnak és sokkal inkább az amerikaiaknak, illetve a konfliktus zónákban élőknek rajtunk keresztül. És ez önmagában Magyarország számára egy felemelő helyzetet jelent, hiszen valóban az a szerepvállalás, amit Magyarország ilyen szempontból ezekben a világ létező konfliktus zónákban vállalt, mindenkihez eljut. George Bush azt Kossuth Lajost emlegette, majd pedig Petőfit idézett, Petőfit szavalt. Here's the time, now or never, ugye itt az idő, most vagy soha, mondta az amerikai elnök, és elővette mindazokat a hívószavakat, demokrácia, szabadság, amelyek oly közérthetőek a világ egyébként minden terroristák vagy önkényuralmi rendszerek által fenyegetett zónájában. Összegezve talán azt mondhatom, hogy a látogatásnak ez a része protokollárisabbra sikeredett, mint azt bárki is várta volna, és ezzel nagyban hozzáadtunk ahhoz, ami az eddigi értékelések rezüméje, de nyilván ebből többet hallanak majd a következő napokban.
Így van, Fáf Istvánnak köszönjük szépen, hogy jelentkezett a Gellért hegyről.
Lesznek a végszavak.
Köszönjük szépen, látjuk a búcsú pillanatait, vagy láttuk a búcsú pillanatait, ahogy az amerikai elnök elköszön mindenkitől gyakorlatilag, aki beszédét végighallgatta, és miközben a búcsú képeit látjuk, és a nagykövetektől búcsúzott, most pedig Gyurcsány Ferenctől, egyik meghívójától búcsúzik. Nyilván ez a hivatalos látogatás lezárása, hiszen a repülőtéren nem lesz mód már egy ilyen hosszadalmas és a protokollnak mindenben megfelelő búcsúzkodásra. Most Solyom Lászlóval, a másik meghívóval vált néhány szót az amerikai elnök és felesége. Ott vannak a közjogi méltóságok is, a magyar közjogi méltóságok. És úgy tűnik, hogy az amerikai elnök nem siet, hiszen nagyon kedélyesen elbeszélget mindenkivel. Porszili Katalinnal, a Magyarországgyűlés elnökével éppen. Testőrök gyűrűjében természetesen, és amíg önök a búcsú képeit látják, próbáljuk meg vendégeinkkel, Galló Bélával, az már délelőtt vendégünk volt, az Egyenlítő főszerkesztőjével, ő sötét nyakkendőben van, és Tálas Péter biztonságpolitikai szakértővel, ő a világosan nyakkendős vendégünk. Nos, a beszéd kódolható-e? Szóval ugye ezt úgy harangozták be, ezt a beszédet, hogy ez az Unió és az Egyesült Államok vagy a világ kapcsolatáról fog szólni, hát, ehhez képest azért...
Pontosítsunk, úgy hirdették meg, hogy ez egy történelmi beszéd lesz, és ilyen értelemben úgy gondolom, hogy annak tekinthető. Ha azt nézzük, hogy Bush gyakorlatilag 1956-tól, tehát az 56 hagyományait, egyáltalán az 56-os eseményeket, majd pedig a rendszerváltást vette számba, és ennek a tanulságait próbálta kivetíteni a jelenbe, természetesen, hogy mondjam, az amerikai politika szempontjából fontos térségekben, akkor úgy gondolom, hogy teljesült az az ígéret, hogy történelmi. Valószínűleg mi sokkal inkább úgy gondoltuk, hogy ez a történelmi inkább világpolitikai jelentőségű beszéd lesz. Nem volt világpolitikai jelentőségű, de úgy gondolom, hogy Magyarország számára borzasztó fontos. Nem emlékszem arra, hogy az Egyesült Egyesült Államok elnöke vagy bármely vezetője ilyen hosszasan foglalkozott volna, és ilyen részletekbe menően foglalkozott volna Magyarországgal, az pedig külön gesztus, hogy gyakorlatilag azokat a húrokat is megpengette, amely Petőfivel és az 56-os forradalom különböző jelszavaival kapcsolatos.
A búcsú közben folytatódik, Galóbiának van-e kódolt üzenetrésze?
Történelmi volt ez a beszéd, amennyivel a történelemmel foglalkozott, és valóban igazolva Tálas Péter úrnak, hogy a magyarok szívét ez melengedhette, hiszen nem minden évszázadban adódik az, hogy egy amerikai elnök Petőfit idéz, és idejön és ilyen szép szavakat mond nekünk, ez kétségtelen tény. Volt azonban a helyzetnek egy paradoxona. Ugye Bush nagyon ügyesen a beszéde közepén az 56-os hagyományt és általában a szabadságot és a demokráciát, ahogy Tálas Péter is említette az előbb, összekötötte az iraki helyzet konkrét értékelésével, és hát igen, rózsaszín képet festett Irakról, ami kicsit ellentétben áll azzal a értékelésével, amit nemrég Blair kollégájával együtt adott Irakról, ahogy ugye bizonyos tévedésüket belátták. És paradox a helyzet, mert itt a televízió épület előtt éppen ennek a két eseménynek, tehát 56-nak és Iraknak az összekapcsolása ellen tüntetnek némely tüntetők, tehát hogy ők nem látják ezt ennyire problémamentesnek ezt a dolgot.
Mindhárman jegyzeteltünk, én azért egy-két dolgot leírtam, és érdekes összefüggésekre is következtethetünk. Például megemlítette, hogy Irakban Magyarország szabadság vágya, ugye, amely egyébként a szabadság vagy univerzális, Irakban is példa Magyarország. Ez egy nagyon, hát nagyon szóval ügyesen, azért ez egy nagyon érdekes mondat, mert tudnilik sok mindenre utal.
Ugye valahogy úgy fogalmazott, hogy a magyar nemzet szabadságvágya az nem, az egy nagyon hosszan tartó szabadságvágy. Tehát azt akarta hangsúlyozni, picit 56-tal példálozott és a jelenlegi iraki helyzettel. Tehát azt üzente gyakorlatilag, hogy türelemmel kell lenni Irak kapcsán, hiszen nézzük meg Magyarország, amely 1956-ban felkelt a szabadságért, csak 1989-ben érte el ezt. Tehát egyfajta türelemre intett az én megítélésem szerint, és nyilvánvaló, hogy azt próbálta, hogy mondjam, a szabadságvágy az hosszan tartó örök, ezt próbálta hangsúlyozni, és ezzel mögé természetesen nem sorolta föl hát azokat a dolgokat, amelyeket a sajtó hozott. Én azért 56 kapcsán még egy dolgot hadd említsek meg, nem...
Elnézést, bocsánat, közben itt a képen tapsolnak a vendégek, ez jelenteti azt, hogy az amerikai elnök távozik, vagy távozni készül, vagy már el is ment. Innen sokat nem tudunk kivenni, de ahogy a meghívottak egymással kezdenek beszélgetni, úgy tűnik, hogy lezárult a Gellért-hegyi beszéd, és utazik haza, az itt 6 óra körül száll fel a gépe, tulajdonképpen 22 órát töltött Magyarországon. Nos, 56-nál tartottunk.
Igen, hogy ugye nagyon sokan azt várták, hogy Bush valamiféle kritikát fogalmaz meg az amerikai 56-os magatartással kapcsolatban. Erre vonatkozóan egyetlen utalása van, ugye valahogy úgy fogalmazott, hogy tanultunk a múlt példájából, és Amerika úgy döntött, hogy ezentúl támogatja a népek szabadságát.
Hát ugye a NATO-nak annak idején volt egy olyan értelmezése is, ugye, hogy amikor az amerikaiak beavatkozását várták Magyarországon, vagy aktív segítségeket, akkor a NATO-nak ugye az amerikaiak, ezt egy újságíró írta egyébként, hogy no action, talks only, ugye? Tehát nincs cselekvés, csak tárgyalás.
Csak tárgyalás. Én úgy gondolom, hogy...
Ezt most ő nem bírálta felül.
Nem bírálta felül, de megfogalmazott, ha tetszik, adott egy picit az önkritika követelőinek is. Hát emlékezünk, Charles Gatti hozta le ugye a Washington Postban azt a kívánalmat, hogy jó lenne, ha az Egyesült Államok elnöke kimondaná, hogy hibát követett el az Egyesült Államok, vagy rosszul tette. Ezt George Bush megtehette volna, hiszen 10 éves volt 1956-ban, tehát nem őt ez nem érinti.
Galúr?
Hát én úgy gondolom, hogy azért én nagyon örülnék annak, ha az irakiak egyáltalán ismernék Magyarországot, pláne a magyar történelmet, tehát a Bush elnök annak a beszédnek azt a részét, ami erre vonatkozott, hogy az irakiak a magyar szabadság vágyból meríthetnek esetleg, azért egy picit a dolog protokoláris részéhez sorolnám. De hát jól esett hallani persze az ilyesmit. A másik az ugye, hogy azért az amerikai történelmet ismerő nagyon jól tudjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államok története az a szabadság története, hiszen ők per excellence módon ugye úgy keletkeztek, mint nemzet, hogy kivívták az angolok és a franciák ellen a szabadságukat. Tehát azért itt a történeti példatár szintén olyan protokolárisra sikeredett szerintem a beszélgetés.
Sok kérdés függőben marad az például, hogy ezek az utalások 56-ra a demokrácia hosszú türelmet igénylő folyamatára mit jelentenek mondjuk az amerikai katonai jelenlét szempontjából Irakban? Az, hogy az amerikaiak ki fognak állni mindig a demokrácia mellett, ez mit jelent, hogy az ő demokrácia felfogásuk alapján fognak kiállni, avagy hiszen Sólyom László is szóba hozta a reggeli tárgyaláson, hogy vannak másfajta demokrácia példák is, nem csak az amerikai. Azt hiszem, hogy ezt a beszédet még sokan és hosszan fogják elemezni. Abban önök egyetértettek, hogy ez egy történelmi beszédnek minősíthető Magyarország szempontjából. Tulajdonképpen Magyarországot példátlan módon megdicsérte az amerikai elnök, nem csak a múltját, hanem a jelenét is.
És a CNN közvetítette, tehát Magyarországot gyakorlatilag, hadd mondjam, ha valaki CNN-t néz Irakban, az is megismerhette. Tehát én pozitívnak érzékelem, annak ellenére egyébként, hogy kétségtelen ideológia jellegű, de hát George Bush hát frazeológiája mindig is ilyen volt, ami a praktikumot illeti, ott úgy gondolom, hogy változások következnek.
Uraim, köszönöm szépen, hogy eljöttek. Kedves nézőink, a Híradó Extrában tulajdonképpen összefoglaltuk az amerikai elnök nem egész 22 órás magyarországi villám látogatását, amely egy történelminek minősíthető beszéddel ért véget. Az amerikai elnök fejet hajtott a magyar szabadságvágy és 56 előtt, ami a jelent illeti, a vízum ügyekben tulajdonképpen nem történt előrelépés, konkrét eredménynek tekinthető a tárgyalások nyomán, hogy a Táncsics, volt Táncsics börtön épületét az amerikai állam visszaadja a magyar államnak, ott most az amerikai nagykövetséget védő tengerész gyalogosok laknak, tehát még amerikai tulajdonban van. Ez volt a Híradó Extra tehát, és legközelebb 6 óra után 10 perccel lesz Híradó. Én 7:30-kor várom önöket, és természetesen egy bő összefoglalóval az amerikai-magyar csúcs találkozóról. Viszontlátásra!
Az ellentmondásos állítások mindig felkeltik a kíváncsiságomat. Megérkezett az új 5 csillagos kompaktárjel, és azt állítja, hogy nem csak kisebb lett, de az ereje óriási még az ilyen beszáradt foltokkal szemben is. Jó lenne erről többet is megtudni. Kisebb, de erős még az ilyen beszáradt foltokkal szemben is. Nem ellentmondás ez?
Nem. Az Ariel nem csak koncentráltabb lett, de most majdnem 2-szer annyi folt eltávolító enzimet tartalmaz 100 gramban.
Ez jól hangzik. De mit szól ez a Fresenius, a 155 éves független német minőség ellenőrző intézet?
Az új Arielt különleges kemény próbának vetettük alá. Hadd mutassam be. Nagyon makacs foltokat viszünk fel a ruhára, később pedig vasalóval beszárítjuk őket. Mosás után íme az eredmény.
Ez tökéletesen tiszta.
Ki érdemelte a minőséget tanúsító pecsétünket?
Az új kompaktárján nem csak kisebb, de tényleg eltávolítja még az ilyen beszáradt foltokat is.
A Hild életjáradékot kínál 65 év feletti budapesti és Pest megyei nyugdíjasoknak. Lakása értékének akár 20%-át azonnal megkaphatja, és emellett a lehető legmagasabb havi járadékot biztosítjuk. A Hild életjáradék szerződéseket 100%-ban a Deutsche Bank finanszírozza. Ezért véleményem szerint ennél biztonságosabb és ennél jobb ajánlat nincs a piacon.
Hild életjáradék, az okos döntés. 887-56-00.
Már mindenki jól ismeri a Cillit Benget. Most a Cillit Bank univerzális zsíroldót mutatom be. Nézzük, mire használják a háziasszonyok a zsíroldó bámulatos erejét.
Minden nap használom a Cillit Banket. Egy mozdulattal eltüntetem a tűzhelyről a ráégett tejet, és még az edényekről is az odaégett ételmaradékot. Csak ráspriccelem, nem is kell áztatni. Letörlöm, és minden csillog. A Cillit Bank bármilyen zsíros szennyeződést eltüntet.
Odaégett ételmaradék, zsír és olajfolt nem akadály többé. Cillit Bank és a kosz eltűnik.
Pénzre van szüksége, hogy jobbra cserélje a régit? 0640 50 50 50. Gyors kölcsön készpénzben. Hívja a Providentet. 0640 50 50 50.
És a mai diszpóm? November, csütörtök. Ja igen, 8-15, útban 2000. 15-22, 22. Akkor már megint csak képernyőről látom a napot. Tényleg, 15-22. Nekem ne lenne hazám. Mit is mondott a rádió, milyen idő lesz? Persze nem mindegy. A vágószoba légkondicionált és neonfényes. Kész röhely, ezek a gépek. Csak mesterséges klímába életképesek. Mi lenne velük a természetben? Természet. Hé! Taxi! Taxi! Természet, úristen! Mikor voltam utoljára kirándulni egy erdőben? Taxi! Én is köszönöm a munkát, és akkor 2 hét múlva. Sziasztok! Szia, Tamás! Gyere be! Mi újság? Mi? Hogy esik az eső? Hol? Ja, hogy kint. Na és itt nem esik, sőt. Egyenletes meleg és száraz a levegő. Tudod, ahogy a gépek szeretik. A gépek. A technika vívmányai. Nem gondolkoztál még el azon, hogy mennyire alá vagyunk rendelve a technikáinknak? Hogyha egy gép 22 fokot és enyhén száraz levegőt szeret, akkor mi mindent elkövetünk, hogy ő jól érezze magát. Pedig... Azt mondod, kint esik? Tudod, hogy mennyire szeretem az esőt? Az ázott föld, a nedves avar illatát, a fölfrissülő természet leheletét, a fűszálakon, leveleken felszikrázó esőcsöppeket, a felsütő naptól születő szivárványt. És mi az életem, az életünk? Egy börtön cellányi vágószoba, egy füstös, telefonzajos iroda, egy zakatoló műhelycsarnok. És persze a reggeli és délutáni rohanás, a tülekedés a buszon, villamoson, a sorállás pultnál, pénztárnál egyre megy. Az otthoni gondok, a család, a szülők, a gyerekek, az óvoda, az iskola, a munkahely, a szomszédok és a tévéhíradó a háborúkkal, katasztrófákkal, a világ gondjaival. Mit mondtál? Mi az anyag? Mi? Hogy parád? Szent István Csevice? Az Ilona vizesés? Hát megcsináltad? Igen, tudom, én meséltem róla neked. Gyönyörű hely, mint egy álom. Mint gyerekkorom álmai. És tudod, hogy kerültem oda? Megszöktem. Igen. Megszöktem a város elől. Na, nem volt az igazi szökés, csak lemondtak egy produkciót, és támadt egy szabad napom. A barátom pedig betuszkolt a kocsiba. Képzeld el, fél hétkor már a Kékesen voltunk. Még aludt az egész vidék. Nem, hazudok. Egy jó képű mókus már fenn volt. Guberált a szemétgyűjtő környékén. A kirándulók hagyatékába keresgélt egy-egy falat ételt. Add ide, légy szíves, a következő kazettát. Hétkor már parádon jártunk. A szanatóriumban a városi élet hadirokkantjai. Talán még csak akkor ébredeztek. Egy perce még aludtak és álmodtak. De a görcsös városi rohanás helyett talán már az erdőről, a megnyugvásról, a zöldülő tájról, a szél susogásáról, a simogató fűről, a kristályosan csörgetező patakokról. Itt áll a Csevicéből, mint a záp tojás. Viszont jól esik az elgyötört városi gyomornak. A temérdek kávé, cigaretta, az utcán rohanva bekapott hamburgernek, hotdognak keresztelt ételkarikatúrák. Mi a Csevicénél reggeliztünk, az ácsolt asztalok mellett, a patak partján. És az a csend? Nem, nem olyan, mint a hangszigetelt stúdiók csendje. Ez a csend ezen apró nezből összeálló csend. Csopan egyet a víz, roppan egy ág, megszólal egy madár, vagy csak a szellő suhogását hallod, de leginkább csak a saját szíved dobogását. Mit mondtál? Melyik kazettán van az a virág közeli? A kettesen, ha? Aztán beértünk az erdőbe. Mint egy mese. Egy Grimm mese. A vöröslő föld, a gumiszürke kérgi fák, a barna sziklák, elvarázsolt táj. Hol leanyó, tündérszép királylány, koboldok, erdei manók. Te nem érezted? A mós fák között, mint egy mesekönyv lapjain sétálgatnál. Fák. Na látod, ez is a városi élet egyik vívmánya. Nem ismerjük a fákat. Tölgy, bükk, juhar, éger. Egyre megy. Pedig illenék ismerni a fák neveit, ahogy egymást ismerjük. De persze nem ismerjük a madarakat, az állatokat, a virágokat, a gombákat, az erdei gyümölcsöket sem. Azt viszont gyermekeink is tudják, melyik autó mennyibe kerül, hánnyal megy, és azt is, hogy mennyivel jegyzik a forintot a bécsi szabadpiacon. Egy városlakót, ha kitennének az erdőbe, hát éhen pusztulna. Aztán megláttuk a vízesést. Váratlanul toppant elénk, szinte hivatlanul, kéretlenül. Egyszerre csak ott volt. Bár tudtam, hogy oda megyünk, mégis meghökkentett. Így az erdőbe hallod a víz csobogását, sőt, még egy patakot is látsz, de semmi egyéb. És egyszer csak meglátod. Váratlan volt. Nem, izgalmas, nem, gyönyörű. Mit kísérletezzem? Nem lehet szavakba foglalni ezt a látványt, az első találkozást. Persze akkor tavasz volt, nem úgy, mint a te képeiden. De itt talán még szebb. Az összeboruló sziklák közül előtörő jeges víz. Két őselem, föld és víz. Szüntelen párharcban. Télen, nyáron, évről évre, ezredéven át. A szikla kemény, meghatározza a víz útját. A víz viszont szilaj, tör előre a maga a természet szabta törvények szerint. És türelmes. Szemcsénként bontja el a sziklát, hogy aztán máshol hegyet építsen a hordalékából. Aztán néha a víz megfagy. Kristályá merevül, szinte természetellenesen, élettelenül, fagyburogva zárva levelet, követ, élőt, élettelent. Gyémánt borostyán, az elmúlt nyár betokozódott emlékeivel. Fagytündér birodalma. A tél, a fagy, a leghatalmasabb, legkegyetlenebb úr. Jégorgonán pendül a tél zenéje. Lombja vesztett fák között vágtató szél süvítése adja hozzá a kíséretet. Zúzmara páncél alatt nyögnek a fák. Megfagy még talán maga az élet is. Aztán egy napon, egy koratavaszi napon, sőt, talán még inkább a tél végén elkezdődik valami. Először egy parányi jégcsapon megjelenik egy vízcsepp. Végig gördül rajta, és lehull. Aztán még egy, és még egy. Itt az olvadás, a tavasz. Mi, városlakók, mindebből először csak azt veszük észre, hogy már nem olyan folytogató a smog. A bágyat nap időnként áttöri a füstködöt. És talán már nem is olyan tömöttek a buszok. És a közértes is, mintha rám mosolygott volna, vagy csak én láttam úgy. Megjelennek az első madarak, a kopott verebek, a füstszínű galambok. Kormos párkányokon ereszek alatt csivitelnek, turbékolnak, és később kikelnek az első fiókák is. Közben pedig kint a természet kizöldül, megújul, újraéled. Csak mi nem vesszük észre.
fóti gyöngyös koszorú. A mennyasszonyi öltözet része elengedhetetlen kiegészítője volt a koszorú. Ez a gazdagon díszített fóti gyöngy koszorú közepes nagyságú. Szőlőlevél formájú viaszlevelek, fehér vászonból apró gyöngyvirágok, nagyszemű ezüst üveggömbök többféle nagyságban és formában viaszbimbók, piros üveggömbök díszítik. A 6-7 cm széles koszorút középvonalban, teljes hosszában barnás színű szálak, rezgők díszítik. A vőlegény mennyegzői jelvénye a vőlegény bokréta volt. A mennyasszonyi koszorúval megegyező kellékekből készült. Bokrétát formáz. A 18.-19. századi népszokásokban a férfiak is kaptak virágkoszorút, de ez győzelmi jelvény volt, ügyességi játékok jutalma. A falu legényei közül kapta az, aki például lándzsaviadal vagy lovas versenygyőztese lett. Más jellegű a széki vőfékoszorú, amely a lakodalom legfontosabb tisztségviselőjének megkülönböztető kelléke volt. A koszorú gyakran és gazdag jelentéstartalommal fordult elő a néphagyományban. Már készítésük alkalmai is jelezték fontosságukat. Nagy esemény volt az, amelyre koszorút kötöttek. A naptári év jelentős ünnepe, vagy az egyéni életben bekövetkező forduló, lakodalom, temetés, pünköst, aratás, szület. Máskor a helyszín és az időpont volt figyelemre méltó. Vas megyében, Magyarszombatfán, szilveszter éjszakáján koszorút tettek a kutakra. Bereg megyében, Bercen, a falu agyagdombon fekszik. A kútásás nehéz feladat volt. A közkutakat ezért igen megbecsülték, közösen tartották rendben. A fiatalok újévi szokása volt, hogy koszorút helyeztek rá, hogy megújítsák. Várgesztesen, vértes somlón, nagy boldogasszonykor 9 féle mezei virágból kötöttek koszorút. Ezt megszenteltették a templomban, ablakrácsra vagy ajtó fölé tették, s égi háború idején ebből vetettek a tűzre. Budaörsön is így jártak el. Itteni szójárás szerint a virágok is örültek, ha boldogasszonynak áldozhatták magukat. Ha a koszorút nem virágból fonták, akkor jelentése is megváltozott. Nem a kiválasztottság jelképe, hanem a megvetésé, megszégyenítésé. Sikkasztók, hamis kereskedők, a községhez hűtlenkedők, házasságtörők büntetése volt, hogy övig mesztelenre vetkőztették, fejükre szalmakoszorút helyeztek, a piacra kísérték, útközben gúnyolták, és a faluból örökre kitiltották őket. A katolikus vallásban a koszorú a hit jelképe. Koszorút viselnek az első áldozók és a Mária lányok. Lucáról a sokácok azt tartották, hogy Jézus koszorús mennyasszonya. A nagylányok ezért Luca napja és karácsony között a századfordulón koszorúban jártak. A koszorú a nőiesség jelképe is. Baja környéki szokás, Bunyevász lányok Szent István virágaiból koszorút tettek a fejükre. Ha több lány is volt a családban, csak a legidősebb tehette a fejére, a többiek csak a kezükben tarthatták. A legszebb, legpompásabb koszorúk az eladósorba került lányok fejét díszítették. Régen a fiatalság nyárelei ünnepe volt a pünköst. A falu lányai közül pünkösdi királynét választottak, kinek fejére valódi virágból font koszorút később gyöngykoszorút helyeztek. Így jártak házról házra. Régen ez a közös szórakozás párkeresés alkalma volt. felnőtt ember életének legkiemelkedőbb eseménye volt a lakodalom. Az új pár egybekelésének rítusában elmaradhatatlan kellék volt a párta. Formája, szerepe, funkciója a virágkoszorúból fejlődött, majd a 19. században a pártát ismét felváltotta a koszorú. Kezdetben élő növényből, leggyakrabban rozmarinból készült. A rozmarin a lányok tisztaságának jelképe volt, a koszorú formája pedig kör alakja, zártsága révén a kapcsolódásra, kötődésre, az örökké valóságra utalt. Ezért, ha a mennyasszonyi koszorú rozmaringjából valaki egy levelet lecsípett, ezzel megrontotta szerelmüket. Amíg a mennyasszony fején volt a koszorú, többen vigyáztak rá, s igyekeztek a koszorút levetetni, mert akkor a veszély megszűnt. A mennyasszonyi koszorú levételének módja arra utalt, hogy a mennyasszony szüzességének a jelképe is a koszorú. A lakodalom ünnepi pillanata volt, amikor a vőfély pálcával vagy fakarddal levette a mennyasszony fejéről a koszorút. A népművészet virágkora idején azokon a vidékeken, ahol a női viselet a legszínpompásabb, a mennyasszonyi koszorú is egyre nagyobb méretűvé vált. A sárközi, a martosi, matyó mennyegzői öltözet központi kelléke lett a koszorú, szinte fejedelmi pompát idéző óriási méretű. A szimbolikus értékű mennyasszonyi koszorút meg is őrizték. Külön szekrénykét készítettek számára, amelyben fölülre rögzítették a koszorút, alá a vőfély bokrétát. Előfordult, hogy középre beragasztották az új pár fényképét, vagy a házasságkötés dátumát. A keret lehetett sima, dísztelen, máskor szépen faragott, esztergályozott, tetején gondosan kiformált. A tiszta szoba falára a szentképek, olajnyomatok, családi fényképek, katonai emléklapok közé függesztették. Személyes kötődésű tárgy volt, amelynek látványa nap mint nap alkalmat kínált az élet folytonosságának átélésére.
Mindent ellenőrizni akar? Nem bízik a fiatalokban?
Te operálsz, én asszisztálok.
Egyedül még soha nem csináltam ilyesmit.
A múltkor is kettest kapott, amikor veled tanult.
Én inkább kimegyek, veszek egyetek csak nyugodtan.
Ha a kórházon hibás feljelentést teszek.
Nézd meg azokat a motoros srácokat, akik nálunk fekszenek.
Az agyamra megy.
Ha velem laknál egy idő után, biztos én is az agyadra mennék.
Mindenki tévedhet, Margo.
Egy sebész nem.
Nyisd ki a szemed.
Egy nő, aki orvosként és asszonyként is mindig megállja a helyét. A főszerepben Sandra Bonner. Nő fehérben. Az első rész ma az M1-en.
Naponta majdnem 500 000 néző tölti velünk az estét. Hetente Magyarország csaknem negyede ránk figyel. Ők tudják miért. Mi köszönjük a bizalmukat.
Az Este, a Magyar Televízió Pulitzer emlékdíjas műsora.
Júniusi árzuhé a Suzuki-nál. Akár 400 000 forintos árengedmény. Június 1-től 30-áig. Suzuki, a mi autók.
A Hild életjáradékot kínál 65 év feletti budapesti és Pest megyei nyugdíjasoknak. Lakása értékének akár 20%-át azonnal megkaphatja, és emellett a lehető legmagasabb havi járadékot biztosítjuk. A Hild életjáradék szerződéseket 100%-ban a Deutsche Bank finanszírozza. Ezért véleményem szerint ennél biztonságosabb és ennél jobb ajánlat nincs a piacon.
Hild életjáradék? Az okos döntés. 887-56-00.
Megállítjuk neked az időt. Te csak beszélj nyugodtan. Praktikummal 0 forintos percdíjért beszélhetsz az 5. perc után. Most 3 hónapig havidíj nélkül. Pannon. Közel hozzád. Az MMS-képes Sony Ericsson J220i praktikum csomagban már 12.990 forintért a tiéd lehet.
Nyerjen a Tesco-val! 5.000 forintért Kuba, Bali, Mexikó várja. Már csak keddig.
Megérkezett az első 4 összetevős gépi mosogatószer tabletta, az új Calgonic Powerball 4 az 1-ben. Mosogatószer, só és öblítő funkció egyetlen tablettában az új üvegkorrózió elleni védelemmel, hogy poharai minél hosszabb ideig őrizhessék meg szépségüket és csillogásukat. Új Calgonic 4 az 1-ben. Tökéletes tisztaság, káprázatos ragyogás. Calgonic 4 az 1-ben. 10 power funkcióval, melyek nélkül nem lehet tökéletes a mosogatás. Calgonic 4 az 1-ben. 10 power funkcióval a ragyogó eredményért. Thank you.